Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
A németek azzal fenyegettek meg, hogy nagyon durva, súlyos következményei lesznek annak, ha nem adjuk fel a nemzeti érdekvédelmét Ukrajnával szemben, mondta a külgazdasági és külügyminiszter, miután részt vett a külügyek tanácsán Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint a Brüsszel-Berlin-Kijev-Tengely kormányváltást akar Magyarországon. Bejelentette azt is, Magyarország és Szlovákia között egy új dízel és benzinvezeték épül a pozsonyi és százhalombattai finomító összekötése érdekében. Ez 127 kilométer hosszú lesz, 1,5 millió tonna olajat tud majd szállítani, és már a következő év elejére elkészülhet. Veszélyes precedens teremt az Oroszország elleni szankciók amerikai feloldása, ugyanis kevesebb pénzt kell juttatni Moszkvának a háborúzásra, nem pedig többet, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas kifejtette, a 90 milliárdos hitel Ukrajnának egy olyan kérdés, amelyben a tagállamok, köztük Magyarország, vezetői szinten már megegyeztek. Reményét fejezte ki, hogy a hét második felében esedékes uniós csúcs értekezleten rábírják Magyarországot a megállapodás betartására, fogalmazott. Az Európai Unió határozott és nem akar orosz energiát importálni, közölt az EU energiaügyi biztosa Brüsszelben a tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően. Dai Jorgensen azt mondta, noha Európát jelentősen érinti a gáz és az olaj magasára a globális piacokon, nincs ellátásbiztonsági probléma. Hozzátette azt is, az ukránok, ahogyan csak tudnak, dolgoznak a barátság kőolajvezeték megjavításán. Valós lehetősége van annak, hogy Európa orosz agresszióval néz majd szembe, jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos. Emlékeztetett arra is, Mark Rutte NATO főtitkár szerint Európának négyszeresére kell növelnie légvédelmi képességeit. Nyugtalanító propaganda kampány indult Észtország ellen, az orosz oldalak hetek óta a narvai népköztársaság kikiáltásának ötletét népszerűsítik a közösségi médiában, vette észre a Bild és írja itthon az Index. Észt hírszerző források szerint jelenleg nem zárható ki, hogy az akció egy orosz katonai inváziót készít elő a NATO tagállam keleti részén, komolyan veszik a fenyegetést. Az ukrán-magyar határszakaszon 4101-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 9 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az igazságügyi minisztérium elindította a mesterséges intelligencia alapú jogi információkeresőt, a jog.gov.hu-t, jelentette be a tárcavezető. Tuzson Bence kiemelte, a fejlesztés célja egy felhasználóbarát rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mind a lakossági felhasználók, mind a jogászok könnyen, gyorsan és pontosan találják meg a számukra szükséges jogi és szakmai információkat. Az Exim Magyarország megnyitotta a kérelmek befogadását a Demján Sándor programban elérhető megemelt keretösszegű finanszírozási termékeire. Az MT-vel azt közölték, a program teljes keretösszegét nemrég 200 milliárddal 900 milliárd forintra emelte a kormány. A cél, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket biztosítsanak a KKV-k beruházásaik, fejlesztéseik, működésük és külpiaci terjeszkedésük támogatására. Az állatvédő civil szervezetek részére kiírt 1 milliárd forintos keretösszegű pályázaton idén 472 állatvédő civil szervezet kapott támogatást, jelentette be az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Ebben az évben már a második 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat eredménye született meg, ami mérföldkő, tette hozzá Ovádi Péter. Inog a kommunista rendszer Kubában, számol be a nemzetközi sajtó, a közel 70 évnyi elnyomás és a venezuelai olajszállítás leállása zavargásokhoz vezetett a Karibi-szigeten. A Havannai Egyetem diákjai ülősztrájkba kezdtek, Morón városában pedig hétvégén a tiltakozók felgyújtották a kommunista párt helyi székházát. Érvényesnek nyilvánították a tegnap Észak-Koreában tartott parlamenti választásokat, a részvétel 99,99%-os volt, jelentette a KCNA állami hírügynökség. Reggel még tartott a szavazatok összesítése. Váratlanul lemondott Szavo Minić, a boszniai szerb köztársaság miniszterelnöke. Felmerült, hogy bíróságon megtámadhatják a megbízatását kinevezésének és megválasztásának módja miatt. Egyeztetett Sinisa Karan elnökkel, aki rögtön közölte, ismét őt jelöli miniszterelnöknek, és biztosította afelől, hogy kormánya tagjai is maradéktalanul támogatják. Végül az időjárásról. Egyre több lesz felettünk a felhő, éjszaka és holnap zápor, zivatar előfordulhat, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 1 és plusz 4, napközben 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kiskapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajd róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Digitális böjtöt hirdettek az Egrieseki Szent József Kollégiumban. A kihívás célja, hogy a fiúk csökkentsék a napi átlagos 6-8 órás képernyőidőt. összesen 14 diák csatlakozott a kezdeményezéshez, akik két fős csapatokban egymásra is figyelve a nagyböjt közepére már napi átlagban 2 órára csökkentették a képernyőidőt. Vendégeink Kun Róbert és Faragó Dániel nevelő tanárok, valamint a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumból Racsek Zoltán 11. I, Bakos Boldizsár 11. A és Bodnár József Zalán 10. A osztályos diákok, kollégisták. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Az érseki Szent József kollégiumban Egerben beszélgetünk, a műsorunknak, beszélgetésünknek pedig a témája a digitális böjt. Ahogy beléptem a kollégiumba, már egy plakát hirdette, hogy ebben a nagybőjti időszakban digitális böjtöt hirdet nektek a kollégium. Ennek az egyik ötletgazdája Kun Róbert nevelőtanár úr volt. Első körben hozzáfordulok, hogy mi inspirálta önöket arra, hogy a diákokat arra próbálják ösztönözni ebben a nagybőjtben, hogy csökkentsék a képernyőidőt.
Kicsit régebbről indulnék. 2024-ben az igazgató úr engem jelölt ki egy 60 pontos katolikus pedagógiai intézet által szervezett képzésre, ami gyermekvédelmi referensről szólt. 24-25-ben valósult meg ez a képzés. Ez egy egyéves képzés volt, 2024 szeptemberétől indult, 2025 májusáig. Ebben sikerült megalkotni az intézménynek a helyzetértékelését, gyermekvédelmi stratégiát és a protokollját. A gyermekvédelmi stratégián belül különös szerepet szántunk az online függőségre, és erre külön modul is volt. Itt kaptam egy képzést. Innentől kezdve a katolikus pedagógusintézettel megmaradt a együttműködés, és 2025. december 5-én szervezett a KAPI egy konferenciát, kapcsolt ki, tedd le, hogyan csökkentsük a képernyőidőt konferenciát. Ezen a konferencián én képviseltem az intézményünket, és innen indult be tulajdonképpen ez az ötletelés. Ott olyan személyek tartottak nekünk előadást, mint a Pöltő Ákos, vagy a Betesda gyermekkórháznak a főigazgató helyettese, a dr. Nagy Péter. Volt még pszichiáterek, pszichológusok vettek részt ezen a konferencián. Ekkor fogalmazódott bennem, meg először, hogy itt a kollégiumunkban is, mivel az hosszú évek tapasztalapján láttuk, hogy a gyermekek többet töltenek a képernyő előtt, mint ami szükséges, vagy megérthető lenne, és kollégámnak, Faragó Dánielnek mondtam, hogy szervezni kéne egy ilyen kihívás versenyt, mint ami a hálótakarítási verseny, és jó ötletnek tartotta, és ő mondta, hogy ezt a nagybőjben meg tudnánk valósítani, és akkor így indult el tulajdonképpen ennek a kihívásnak a megszervezése. Kollégáimmal a tantestületet bevittük, ők támogatták az ötletet, Benne Imre tanár úr mondta, hogy akkor lehetne úgy, hogy egy kétfős csapatok, hogy egymást motiválják, ezt is bevettük tulajdonképpen a versenykiírásba, és így indultunk el, és megalkottuk a versenyszabályzatot együtt, és az igazgatóság maximálisan támogatta ezt a kihívást, versenyt.
Faragó Dániel tanár úrhoz fordulok akkor, tehát a versenyszabályzatról volt szó, mik a verseny kritériumai?
Kezdetben versenynek gondoltuk ezt a tevékenységet a diákok részére, hiszen ahogy itt a kolléga említette, nagyon sokat töltenek a telefonon a kezükben minden nap, meg főleg hétvégén, amikor ugye otthon vannak, hiszen itt közösségben még jobban eltöltik egymással az időt, iskolában, délelőtt, délután a kollégiumban. De valójában ez több, mint verseny. A nagybőjthöz kapcsolódóan, mivel a böjtnek a szellemisége a lemondás Isten érdekében, illetve egy készülés a húsvétra, ezért választottuk, vagy tettük a célkeresztbe ezeket a telefonokat, mert a húsvét erről lemondani a gyerekeknek egy-egy napra, az nem akkora lemondás a mai világban, az ő életvitelükben, mint letenni a telefont, ami bele van nőve a kezükbe, irányítja az idejüket, gyakorlatilag a telefon osztja be a gyerekek idejét, és arra szeretnénk őket rávezetni, hogy ezáltal a lemondás által eljussanak oda, hogy ők irányítsák a saját életüket, amikor akarják, kezükbe vegyék, amikor pedig úgy döntenek, le tudják tenni a telefont. gyakorlatilag ez már nem is verseny, hanem egy kihívás.
Közel 94 fiú lakik itt az érseki Szent József kollégiumban. 3 fiú van most még itt a mi körünkben, akik csatlakoztak ehhez a digitális böjthöz. Csoportokról van szó, hogy a tanár úr említette 2 fős csoportokról. Miért csatlakoztatok ehhez a felhíváshoz, kihíváshoz, böjti tevékenységhez?
Én igazából azért csatlakoztam, mert ugye elég vallásos vagyok, gyakorlom is a hitemet, és igazából tudtam, hogy jön ez a böjti időszak, és láttam, hogy ugye tanárok meghirdették ezt a versenyt, és hát nagyon kapóra jött, mert amúgy is rengeteget telefonoztam, ezt így észrevettem magamon is, amit muszáj lesz jelentkeznem, mert teljesíteni tudom ugye igazából a böjtöt is, és hát a telefont is le tudom valamilyen szinten rakni.
Én azért jelentkeztem, mert kíváncsi voltam, hogy a nagyböjti időszakban, hogy mennyire tudok lemondani, és gondolkoztam már ezen előtte is, hogy tényleg le kéne tenni a telefont, és ez a kihívás a legjobbkor jött.
Hát az én csatlakozásomnak az indok egyébként az volt, hogy én már előtte is próbálkoztam valamilyen szinten csökkenteni a képernyődőmet, meg gondolkoztam ezen, hogy mennyi telefonozok, meg hogy tényleg szükséges ez számomra. És pont jókor jött egyébként az a versenykiírás, akkor recsegdolta egyből párba is álltam. A másik indoka pedig, hogy Zorihoz hasonlóan is egyébként vallásos vagyok, görögkatolikus vallású, és ott egyébként ennek sokkal nagyobb hagyománya vagy tradíció van a böjtnek, sokkal több böjt időszak is van. És azt vettem észre, hogy én még soha nem böjtöltem úgy rendesen. És ahogy tanár úr is mondta, hogy a húsról való lemondás az mai világban már nem egy akkora áldozathozatal, mint például egyébként a telefon, és ezért gondoltam, hogy csatlakozok.
2 fős csoportok vannak, akkor most visszajövök megint ide Zolihoz. Mennyire tudjátok egymást motiválni, hogy tényleg csökkentsétek a képernyőidőt?
Én úgy gondolom, hogy szerintem nagyon jól tudjuk egymást motiválni, ugyanis Jóskával egy nap ugye többször találkozunk, aztán általában mindig megállítom, hogy na mennyi most a képernyőidő, mennyit telefonozott, és akkor volt egy hét, akkor pont beteg volt, vagy talán hazament kollégiumba, és akkor kérdeztem, hogy otthon voltál, mennyi volt, mondja, hogy 6 óra. Hú, mondom, az akkor lehet sok lesz, hogy akkor változtasson valamennyit rajta, próbáljon valami más csinálni, és akkor jött jövő héten, és akkor már mondta, hogy 1 óra, 24 perc, 2 óra, és mondtam, hogy azt jó, mert így is lehet, hogy még valakinek azt mondja, hogy sok, de magához képest ez a 6 órához, ez 1 óra, egy hét alatt, az úgy gondolom, hogy eléggé javuló tendencia.
A digitális böjt előtt mennyit használtátok naponta a telefont? Tehát azt figyeltétek-e, vagy csak tényleg mindig rá voltatok tapadva a telefonra, Boldizsár?
Én a nagy böjt előtt nagyon sokat használtam a telefont, főleg hétvégén. Ez tényleg átlag ilyen 6-7 óra is volt. Aztán a nagy böjt, amint elkezdődött ez a kihívás, hatalmas csökkenés mutatott a képernyőidőm, és körülbelül hát ilyen átlagba 2 órára csökkent.
Hát én nagy böjtőt is figyeltem valamennyire a telefonhasználatot. Változ egyébként egy sima tanítási napon olyan 6 óra és 8 óra között, hétvégén akár 10 óra is, vagy 12 óra, szünidőszakban meg akár még több is. Mostanság átlagban olyan 2 óra és 5 óra között van. De egyébként én ezt nem teljesen versenyként értem, hanem inkább kihívásként, én a saját magammal való versenyzést tartom inkább fontosabbnak.
Semmi vész. Észre se veszed a körmödet, eszed is lassan a falnak néz. Hát még erős, ugye ismerős ez az ős szituáció. Mikor a hívott szám úgy dönt, hogy várakozni jó. Talán a fali új több szól, amúgy csengő hangját próbálgatja épp. Nem érdekli, hogy hangonként hány ideg száll a tép. Hát épült egy egész téglagyár. Úgy érzed, a falat hívogatod, órák óta már. Mérged, méred, méreg, drága időt, hogy repül. És még elhitted, hogy neked senki nem hegerül. Semmi baj, ígérem, lesz majd térerő. Az alagút végén próbáld újra, ott új is helyre jön. Gyere ide, elhiszem, hogy ez a bosszankodás a világon tűz. Te egyébként meg miről is szólna ez a jó kis telefonbrűz. Na így erős, neked is ismerős ez az ős szituáció.
Ha azt kérdezem, hogy mire használtátok a telefont a böjti időszak előtt, akkor gondolom az lenne a válasz, hogy mindenre is, de mégis, hogy milyen alkalmazásokat használtok, vagy használtatok rajta többnyire, tehát gondolom a tanuláshoz is persze kell az internet, de ezen kívül, hogyha szabadidőre gondolok, meg ez a rengeteg képernyőidő, tehát hogy mire használtátok?
Én leginkább a TikTokot mondanám, és a különböző közösségi felületeket, azt használtam legtöbbet, de legtöbbet a TikTokot, aztán jött nekem egy ilyen pont, hogy egyszer néztem, aztán szerintem 12 óra volt egy nap a képernyőidőm, és akkor 6 óra TikTok, ez mondom, ez borzalmas, úgyhogy én fogtam és letöröltem, és én azóta, szerintem már bő egy hónapja nem használom ezt az alkalmazást, úgyhogy én a TikTokot mondanám, azt használtam a legtöbbet.
Én is a TikTokot használtam a legtöbbet, és mint Instagram, és nagyon sokat is játszottam a telefonon, itt hétköznap barátokkal, hétvégén egyedül is, aztán én ezeket teljesen így megszüntettem ezek használatát a nagybőjt időszakban, ez is segített csökkenteni a képernyőidőt, és tényleg naponta szerintem kevesebb, mint egy percet TikTokozok, de az Instagramot attól még használom, mert barátaimmal ott szoktam rajta beszélgetni.
Lecsökkentettétek a képernyőidőt, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok időtök felszabadult. Ezt az időt mire fordítjátok, fordítottátok?
A felszabadult időt így több dologra is felhasználtam. Sokan nagyobb hangsúlyt próbálok fektetni az imádságra, a vallásos életre, de hogy az egész időt nem lehet erre felhasználni, mert akkor egy 8 óra telefonozás helyett például telefonok 2 órát, akkor 6 órát nem tudok imádkozni. Sajnos nem vagyok szent, de például olvasással próbálom kitölteni az időt, inkább próbálok személyes kapcsolatot teremteni, akkor nem is inkább Messengeren írok, vagy Instagramra írok egy barátomra, nem inkább kimegyek hozzá.
Az olvasást mondanám, leginkább elkezdtem is olvasni, már 2 könyvet ki is olvastam ez a időszak alatt. Imádkozást mondanám, esténként én is minden nap eljárok ide a Kiskápolnába a Bibliát olvasni, ami előtte, ez nagyon nem volt meg, ugye ez a nagybőjt időszak előtt, úgyhogy én ezt a 2 dolgot mondanám, meg a személyes kapcsolatok teremtése, ezt vettem észre, hogy azóta sokkal jobban el vagyok a barátaimmal, meg nem a telefonom irányít igazából, hanem akkor nyúlok oda, amikor azt gondolom, hogy na most tényleg itt van az ideje.
Én is elkezdtem olvasni a szabadidőmben, én is a második könyvemet olvasom a kihívás alatt, és még a barátokkal leszoktunk járni pingpongozni, csocsózni, és nagyon jó, hogy a kollégiumban vannak ilyen lehetőségek, hogy tényleg nem telefonozunk, nem játszunk együtt a telefonon, hanem tényleg csocsózunk, pingpongozunk, és beszélgetünk nagyon sokat azóta.
Az iskolában a tanórák alatt a telefont nem szabad használni. Esetleg itthon hagyjátok-e a kollégiumban a telefont, vagy az még túl nagy kihívás?
Én igazából nem csak a nagybőjt időszak alatt, hanem behozták tavaly ezt a rendeletet, hogy nem lehet használni iskolában telefont. Én azóta hagyom itthon a kollégiumban, én azóta be se viszem, úgyhogy nekem ez ilyen nagyobb problémát nem okozott, hogy itthon hagyjam a telefont.
Nekem is, amint elkezdődött ez a kihívás, ez a nagybőti időszak, én is egyáltalán nem viszem az iskolába a telefonomat, itthon hagyom, és igazából úgy érzem, hogy nincs is szükség rá az iskolában, és teljesen meg vagyok nélküle.
Én is így szoktam hagyni a kollégium a telefonomat, általában reggel mindig lerakom a szekrényembe, vagy a padomba, és akkor hát hiányozni szokott néha, amikor tényleg inkább úgy odaülnék, hogy van a tanórák közötti szünet, akkor például játszanék, de ki lehet bírni.
Ahogy elhangzott többször itt a fiúk részéről, hogy ez egy kihívás, nem is verseny, de ha jól tudom, akkor lesznek nyeremények, tehát egy eredményhirdetés a nagybőjt végén lesz.
Igen, a végén lesz neki. Itt a kollégiumban még húsvéti szünet előtt véget fog érni ez a verseny, de természetesen nem a díjazás a célja neki, hanem hogy a gyerekek eljussanak arra a szintre, amit egyébként, akik itt szerepelnek a műsorban már elértek, hogy ők tudják a saját idejüket beosztani, ami még ennél is fontosabb, hogy nem csupán az időnek a rögzítéséből áll ez a tevékenység, hanem minden hétfőn van egy körülbelül egy órás foglalkozás, vagy összejövetel a résztvevők számára, ahol megbeszéljük a heti tapasztalatokat. Aki kiemelkedően alacsony időt ér el, az szokott külön beszámolni erről, vagy aki túl magas időt ér el hétvégén, ez azért többször előfordul a visszaesés. Őket is megkérdezzük, ott bátorítják egymást, próbálok hozni nekik mindig valamilyen lelki útravalót, amiből tudnak gazdálkodni, aztán reméljük, hogy ez is hozzájárul, de főként egymásnak a tapasztalatátadásáról van itt szó. Ez inkább egy gyakorlati tevékenységnek szántuk az egészet, és egyelőre jó irányba halad. Meg tudják oldani, valóban látni, hogy olvasnak, sokkal több könyv előkerült. Hétfői foglalkozásokon, amikor a tapasztalataikat elmondják a résztvevők, érdekes és jó volt azt meghallani, hogy többen rájöttek arra, hogy az az idő, amit eddig a telefonhasználattal töltöttek, annak a nagy része egyébként haszontalan információknak a bámulásával vagy görgetésével telt el. És amikor ez tudatosodik valakiben, na az egy igazi siker. És vagy több tanuló esetén eljutottunk idáig. És azt még el szeretném külön mondani, hogy a legfiatalabb résztvevője ennek 13 éves. Nem számítottunk rá, hogy ilyen fiatal fiú is jelentkezik, tehát mindenki önként jelentkezett, ő is. Az korosztály, amit céloztunk, az nyilván a 15-17 évesek közötti korosztály, ők nagy számban vesznek részt rajta, és hát nincsenek magukra hagyva ennek során, mert mindig hétfőnként beszélünk róla, hogy ki hol tart, mi a célja, hova akar eljutni.
Igen, ahogy többször elhangzott, tehát hétvégén is tartani kell otthon ezt a digitális böjtöt. A képernyőidő csökkentése, ugye a digitális böjt végén, a nagy böjt végén is folytatódhat, hogyha elszánjátok magatokat. Van-e bennetek ilyen tenni akarás, hogy tényleg a személyes kapcsolatokat helyezzétek előtérbe, és ne mindig a telefon legyen a kezetekben, legyen a kezünkben?
Nagy böjt időszak vége után is szeretnék ezzel foglalkozni, a képernyőidőmet csökkenteni továbbra is.
Igen, én is szeretném tartani a képernyőidő csökkentést, még ha nem is ennyi, ilyen nagy mértékben, de egy ilyen napi átlag 4 órára, ha én le tudnám vinni, azzal nagyon meg tudnék elégedni, és az olvasást azt nem fogom abba hagyni a nagybőti időszak után sem.
Én is mindenképp szeretném tartani ezt a képernyőidő csökkentést a nagybőt után is. TikTokot semmiképp nem fogom visszatölteni, azt már megfogadtam, és én még azt helyeztem előtérbe, hogy ezután, hogy folytatom, hogy az emberi kapcsolataimat, hát nem is azt mondanám, hogy javuljanak, meg hogy jobbá tegyem, hanem folytatódjanak, amik most vannak igazából, és több embernek nyíljak meg. Nekem ez lesz a feladatom, amit így elhatároztam.
Kun Róbert tanár úrhoz fordulok újra. Tehát akkor a digitális böjt, a képernyőidő csökkentése, hogy itt a fiúktól hallottuk, tehát megvan bennük az elszánás, hogy a nagybőjt után is folytatódjon. Itt a kollégium milyen szabadidős tevékenységeket tud most is biztosítani nekik, a fiúknak, illetve hát a jövőben milyen terveitek vannak?
Mindenképpen látva így az elmúlt hetek, hogy elkezdődött ez a digitális böjt, látva a srácoknak így a hozzáállását, illetve hogy igényük van, és hogy tudják, hogy sokat használják a készüléket, és hogy nyilván ennek a csökkentésével mi nagyon jelentősen hozzá tudunk járulni. Ezt nyilván a jövőbeni terveink is ezt fogják szolgálni. Részben szeretnénk hagyományát tenni ezt a digitális böjtöt, tehát minden évben megismételni, ebbe az időszakban feltétlenül. Ezt nyilván az eddigi tapasztalatokat felhasználva szeretnénk jobbá tenni úgymond a rendszert, a kialakítást. Nyilván neki egy nagyon fontos eleme, hogy alternatív szabadidős tevékenységet tudjunk biztosítani a srácoknak, ami az eddigi szabadidős tevékenységek közül kiemelném a labdarúgó tevékenységet, illetve a kosárlabdát. Heti rendszerességgel minden nap nyitva áll az edzőtermünk, este 8 órától 4-10-ig tanári felügyelettel. Mindenképp itt az eszközparkot szeretnénk majd bővíteni. Beszerzésre került most a digitális böjt alatt több társasjáték, kártyajáték. Egy társasjáték klubnak a kialakítása folyamatban van, fejlesztése van. Ahogy már mondták a diákok is, hogy rendelkezésre áll még csocsóasztal, illetve pingpongasztal. Több lánykollégiummal van kialakult kapcsolat, különböző versenyek formájában, tollaslabda, pingpongverseny, különböző vetélkedők, ezt mindenképpen szeretnénk fenntartani, illetve bővíteni. Ezen kívül még a jövőt szolgálja, hogy a tanári karból szeretnénk továbbképzéssel küldeni a kollégákat, illetve hogy vegyenek részt, ami elősegíti nyilván itt a gyermekvédelmi tevékenységünket, illetve vendégelőadóknak a hívása előadást szervezni elsősorban a gyermekeknek, illetve a tanári karnak, illetve még ami nekem személyesen a Pöltő Lákos után mondja, hogy itt a gyermekvédelmi, illetve a képernyőidő csökkentés az úgy teljes, hogyha a szülőket is be tudnánk vonni ebbe a tevékenységbe, úgyhogy mindenképpen jövőre, amikor jönnek majd a 9-esek, mindenképpen majd személy szerint szeretnék majd a szülőkkel is foglalkozni, illetve egy kialakított rendszer, vagy ők is segítsék a kollégiumnak ez irányú tevékenységét itt a képernyőidő csökkentésbe.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és kívánom, hogy akkor ez a digitális böjt ne csak számotokra legyen hasznos és lelki épülés, hanem akkor itt a kollégiumba, illetve hát az iskolába is, az osztálytársaknak is mondjátok el, tegyetek tanúságot arról, hogy lehet élni telefon nélkül is, vagy éppen a túlzott telefon használat nélkül is lehet élni. Köszönöm szépen nektek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Érdemes. Vigyázz a telefonát! A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban az Egri Érseki Szent József kollégiumban meghirdetett digitális böjtről volt szó. Kun Róbert és Faragó Dániel nevelőtanárokkal, valamint Racsek Zoltánnal, Bakos Boldizsárral és Bodnár József Zalánnal, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival, kollégistákkal beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Berta Imréné Erzsikével beszélgetek, aki a Horti Diófa Szociális Szolgáltató Intézmény vezetője. Kedves Erzsike, mióta töltöd be ezt a pozíciót, amit inkább szolgálatnak mondanék, mert úgy gondolom, hogy ezt a szép és nemes feladatot, munkát csak jó szívvel és szolgálattal lehet ellátni.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. 2017 óta vagyok az intézmény vezetője, azóta irányítom a 4 szakfeladatot, amit ellátunk települési szinten. Valóban így van, ahogy Marika mondta, ez nem szakma, ez szolgálat, szolgáltatás, hivatás, de röviden jellemezve ez az én életem. Úgy gondolom, hogy olyan munkát találtam, és olyan szakmát tudtam választani, ami egyben a hobbim. Tehát nekem nem jelent problémát az, hogyha reggel föl kell kelni, be kell jönni dolgozni. Igaz, hogy munkaidő keretek között dolgozunk, de azért az emberség nem ennyiről szól.
Hát néha túlnyúlik a munkaidőben töltött óraszám.
Jócskán, így van, előfordul, sőt olyan is előfordul nyilván, hogy hétvégén keresnek. Biztos, hogy nem fogok senkit soha elküldeni. Ez nem én lennék. Tulajdonképpen az intézményünkben 5 dolgozunk. 3 gondozónő, 1 családsegítő kolléganő, és én magam, mint intézményvezető. 4 szakfeladatot látunk el, ami a törvény szerint kötelező egy ilyen lélekszámú településen, mint Hort nagyközség.
Mennyi a lélekszáma?
3800 körüli lélekszámmal bírunk, kicsivel kevesebb. A lakosság korosztályi megosztása sajnos nálunk is, mint úgy országosan, az előregedés felé hajlik. Nem hiába van a tevékenységünk. Gyakorlatilag van a házi segítségnyújtás, mint szakfeladat. Itt 2 gondozónő járja a települést, 18 ellátottunk van, akiről napi szinten hétköznapokon gondoskodnak. Teljesen onnan, hogy mind bevásárlás, mosdatás, sebkötözés, kinek mi a problémája. Van az idősek nappali ellátása, annak van egy gondozónője, aki itt bent az épületen belül dolgozik. Ennek az érdekeltsége, vagy érdeklődés kevésbé mondható. Sajnos eléregenedtek az emberek már egymástól. Tapasztaljuk családi életek kapcsán is.
Gondolom, ennek a COVID nem tett jót.
Pont ezzel szerettem volna folytatni, hogy a COVID még inkább ebbe az irányba irányította az embereket, az amúgy is már zárkózottabb embereket. Arról nem beszélő, az idősebb emberek nehezebben mozdulnak ki otthonról, bármilyen programmal nehezebb őket becsalogatni, nyilván azért törekszünk erre is. Van a szociális ellátás között még az idősek szociális étkeztetése. Azt mondjuk, hogy idősek szociális étkeztetése, mert többségében a 65 év feletti lakosság veszi igénybe, de természetesen mások is igénybe vehetik, hogyha egészségi állapotuk ezt megengedi, fiatalabb korosztályúak is.
És akkor ők ide jönnek ebbe az épületbe, vagy máshol kapják meg az étkeztetést?
Sajnos Hortnak helyben nincsen kifőzőkonyhája, helyben étkezésre nincs lehetőség, viszont Gyöngyösről szállítják saját otthonukba az ebédet. A 7-6 napján van erre lehetőség, így szombati napokon sem kell gondoskodni az idős embereknek, illetve családtagjaiknak arról, hogy mit fog enni az idős ember. És ugye van a családsegítés, család és gyermekjóléti szolgáltatás. Ezt egy kolléganő látja el, ezt a feladatot nálunk. Szerencsés helyzetben van Hort, mert viszonylag kevés a hátrányos helyzetű ember. Bár a több problémás az azért egyre inkább adódik. Legutóbbi időkben már azt tapasztaljuk, hogy komplex problémákkal jönnek, és egyre komolyabb és nehezebben korrigálható problémák vannak.
Tehát sokszor várnak, és mikor már ide kerülnek, akkor már súlyosodik a probléma, és nehezebb megoldani.
Hát vagy kivárnak, vagy nincsenek a látószögünkben, mert azért olyan is előfordul, akiről tudjuk, hogy probléma van, és mi keressük föl őket, és felajánljuk a segítségünket, ugyanis a családsegítés igénybevétele nem kötelező. Vannak kivételes esetek, amikor kötelező, nyilván amikor már hatóságintézkedés van, vagy szakellátással állnak kapcsolatban, de alapellátás keretén belül nem kötelező igénybe venni a mi ellátásunkat, de nem csak ebből áll a családsegítés feladata.
Gondolom, ennél sokkal komplexebb.
Persze, természetes. Tehát onnantól, hogy gyakorlatilag fogantatástól a halálig, a temetésig felöleli a gondoskodásunk, mert konkrétan egy szociális válsághelyzetben lévő várandós, azzal is dolgunk van.
És az is fordulhat hozzátok?
Az is fordulhat hozzánk, illetve hát a jelzőrendszer tagjai közül, ugye itt az védőnök, az érintettek kötelességük jelezni irányunkba, nekünk pedig minden jelzésre reagálnunk kell, föl kell venni az adott személlyel, családdal a kapcsolatot, és a probléma súlyosságától függően döntjük el, hogy az egyszeri találkozás elegendő volt-e, vagy pedig gondozásba kell venni. De ez csak egy-egy példa volt a problémák közül, és hát idősebb emberek, egyedülélők, betegek, mentális problémával küzdködők, hivatalos ügyek intézésében már nehezen eligazodó emberek, azok is fordulhatnak hozzánk természetesen. De tulajdonképpen, hogyha csak egy ventiláló beszélgetés szeretne valaki, akkor is megtalál bennünket, és természetesen időt szakítunk rá, hogy meghallgassuk, és úgymond pozitív szemléletet próbáljunk átültetni.
És erőt adni.
Hát most mondanám, hogy hitet, de hát hit is van az erőben mindig és mindenkor. Nekem a kulcsmondatom és a mottóm, hogy mindig csak adni. Tehát a mindig csak adni, az nem azt jelenti, hogy megvásárolt tárgyat adok, hanem gyakorlatilag egy mosolyt is tudunk adni a másik embernek, és már is őt is mosolyra sarkaljuk.
És engedjenek meg a kedves rádióhallgatók egy személyes megjegyzést, hogy aki ismeri Erzsikét, ez a létéből sugárzik, hogy mindig csak adni. Ezt mind a család életében, mind a hit életében, mind a falu életében szerintem nagyon sokan megtapasztalják nap, mint nap.
Én is így gondolom, mert én 8 éves koromban döntöttem el azt, hogy ugye, amikor én 8 éves voltam, akkor még nem ez a világ volt, és én akkor azt mondtam, hogy én olyan munkát akarok magamnak, ahol tudok segíteni az embereknek.
És úgy gondolom, hogy ezt a jó Isten meg is adta neked.
Hát nagyon nagy kegyelem, igen, több szakmám is van, és mind segítő szakma. Tehát én bármikor, bárkinek nagyon szívesen segítek. Ez vagyok, engem a Jóisten azért küldött erre a világra tulajdonképpen, azért gondolt meg, azért álmodott meg a tervében, hogy mint egy lámpásként tudjak elől járni, hogy na barátaim, jó lenne ezt így csinálni, bárki tud adni, bárki. Nem kitömött erszényre van szükség ahhoz, hogy adni tudjunk.
Bizony, néha egy mosoly sokkal többet ér, mint hogyha sok-sok ajándékot kapna valaki.
Akár egy mosoly, akár egy jó szó, akár megsimítom a vállát, ne aggódjon, rendben lesz, megoldjuk. Számtalan ember megkeres Messengeren, és azt most már ugye a technika miatt
muszáj haladni a korra.
Így van, és hát nagyon sok kollega elzárkózik attól, hogy ők Messengeren bármiféle ilyen jellegű kapcsolatot is tartsanak. Én pedig azt vallom mindig is, hogy ha valakiben felmerül egy probléma, és engem megkeres, ő neki akkor probléma, amikor megkeresett, nem vagy két nap múlva, vagy három nap múlva, vagy jövő héten.
És kedves Erzsike, hogyha így visszagondolsz a pályafutásodra, van-e olyan esemény, vagy olyan momentum, amire így szívesen visszaemlékszel, és amit most megosztanál a rádióhallgatókkal?
Több ilyen eset is van, de most egy olyat mesélek el, hogy ide költözött egy édesapa a településünkre 5 gyerekkel, rettenetes körülmények között éltek, gyakori látogató voltam a családban. Addig-addig sikerült a dolog, hogyha bármiféle gondja volt apukának, azonnal engem keresett és kikérte a véleményemet. Úgy történt a dolog, hogy elköltöztek más településre, és az apuka hosszú időn keresztül még mindig engem keresett Messengeren, és azt mondta, hogy maga kellene, kimondta annak a településnek a nevét, ide is családsegítőnek. Tehát nekem miniszteri kitüntetésre nincs szükségem. Nincs. Az csak egy papír, az egy formaság, ezek mondva csinál dolgok. Nem ez a fontos. Az a fontos, hogy az ember azon a területen, ahol tevékenykedik, megtalálja a legapróbb örömet is, a legapróbb fogódzót is.
És ezek segítik át az embert a hétköznapokon.
Így van, és új lendületet adnak napról napra, mert hittel vallom, hogy érdemes élni.
És kedves Erzséke, ha jól tudom, Hort településen az intézmény fennállásának 50. évfordulóját a közelmúltban ünnepeltétek.
Hát a közelmúltban, tavalyi év folyamán ünnepeltük, konkrétan november 20-án volt az ünnepség. 1975-ben hozták létre az jelenlegi intézménynek az úgymond csíráját, a bölcsőjét, akkor még csak egy szakfeladattal, és ezen alkalomra összeállítottam egy emlékkönyvet, amiben az 50 év emlékét próbálom megjeleníteni.
Ez fantasztikus. Gratulálok.
Nagyon köszönöm. Nagy örömmel tettem, a kutatómunkát végeztem több területen, felkértem a korábbi intézményvezető kollégákat is, kolléganőket, hogy járuljanak ehhez hozzá. A már nyugdíjas dolgozóktól kértem, hogy emlék, mindegy memoárt írjanak, és ezek is belekerültek ebbe az emlékkönyvbe. Egy megemlékező műsor keretén belül méltattuk az 50 évet. Kint kezdtük a megemlékezést egy emléktáblával, mert ugye azért 50 év nagyon
nagy
hosszú
idő.
És az 50 év alatt azért voltak olyan kollégák, akik már sajnos nem tudtak itt jelen lenni, és egy emléktábla elhelyezésre került az épület homlokzatán. És az elhunytak emlékére a régebbi intézményvezető kolléganőkkel mécses gyújtottunk, így emlékeztünk rájuk.
Kedves Erzsike, ugye otthon két idős beteget ápolsz, és hogy tudod összeegyeztetni a munkát a családi élettel, és ugyanakkor nagyon mély a hited? Tehát, hogy jut mindenre idő? Hogy tudod ezeket összeegyeztetni?
Hát, kimondtad, hogy mély a hitem. Igen, én is úgy érzem, hogy mély a hitem, mert én az életben komoly megpróbáltatásokat kegyelemként élem meg mindenkor.
És kijutott bőségesen?
Hát, kijutott. Több kötetnyi könyvet tudnék megírni. Tulajdonképpen már fogantatásomtól kezdve is. Két idős beteget ápolok, igen, hát az egyik a drága szeretett férjem, a másik az édes, drága, jó édesanyám.
Ugye már évek óta ápolok.
Évek óta, így van. Hát édesanyám 4 éve fekvőbeteg, férjem 3 éve, de férjem 31 éve rokkant ember. Jelenleg az egészségi állapota 8%. Tulajdonképpen kegyelem vagy penitencia, jó szófordulat, plébános atya mondta ezt nekem, és mondtam neki, hogy a penitencia is kegyelem szerintem, de tulajdonképpen kegyelem, ez akkora kegyelem, hogy a Jóisten rám ennyi mindent rám mer bízni.
És ugye azt tudjuk rólad, hogy amikor csak tudod, hétköznapokon is nagyon gyakran veszel részt szentmisén, illetve az egyházközösség életében is aktív részt válasz.
Természetesen, hát ugyanis honnan lenne erőm, hanem a Jóistentől. És Én nem katolikus embernek születtem. Tulajdonképpen szüleim vegyes házasságot kötöttek, édesanyám evangélikus volt, engem evangélikusnak kereszteltek. Időközben úgy alakult a dolog, hogy bérmálkoztam. Bérma gyerekeim, keresztgyermekeim is vannak.
Ez a te önszántodból lettél katolikus?
Hát ez önszántamból lettem, igen. Hát egész kiskorom óta én tulajdonképpen a Horthy Szentlélek eljövetel titulusú templomba jártam. Édesapámmal, nagyszüleimmel. Bár azért kamaszkoromban volt egy kikacsintásom, úgymond, meg hát 14 évesen én konfirmáltam tulajdonképpen, mint evangélikus gyermekecske, és 16 évesen megfordult a fejembe az, hogy én evangélikus lelkész leszek.
Tehát a Jóistenhez már akkor is közel álltál?
Így van, pontosan így van, mert tulajdonképpen amikor én az evangélikus hittan tanultam, önmagamban, az én 14 éves fejembe már hitvitát vívtam, hogy hogy lehet ez, mert ugye én a katolikus hittanon, amit megtanultam, én arra építettem az evangélikusot is.
És gondolom, mind a két szülőnek szerettél volna megfelelni.
Hát természetesen így van. Azt viszont eldöntöttem, hogyha a Jóisten nekem azt szánja, hogy feleség leszek és gyerekeim lesznek, azok biztos, hogy csak katolikusok lesznek, hiszen katolikus templom szinte minden településen elérhető, evangélikus templomok már kevésbé. Tehát ez számomra egy pillanatig sem jelentett problémát. Egész kicsi lánykorom óta szerettem ide a templomba járni, emlékszem rá, hogy...
És közel is laktok a templomhoz?
Hát közel is lakunk, és a régi szép időkben, amikor még három szentmise volt vasárnap, olyan is volt, hogy én mind a három szentmisén ott voltam, és végigültem, és ámulattal figyeltem az éppen akkor itt lévő atya szentbeszédeit. Nagyon sok kedves emlékem fűz a templomhoz, ez a rándoklatok, és tulajdonképpen az én dédnagymamám előimádkozó volt, akit személyesen nem ismerhettem, hiszen amikor édesanyám engem várt, akkor az ő karjában halt meg a dédnagymamám. És a rokonoktól azt hallottam, te pontosan ugyanolyan vagy, mint Mari mama volt.
Hát, biztos, hogy örül fent az égbe neked.
Hát Mari mama azért kicsit rabbiátus természetű volt, el kell mondanom, én is nagyon sokáig. De kértem a Jóisten kegyelmét, hogy ilyen nincs, hogy akiket én legjobban szeretek a családba, legközelebb állnak hozzám, azokkal miért a magas célról beszélek? Hát a szeretet nem erről szól. És bizony-bizony egy húsvéti lelki gyakorlat során, egy gyónáskor egészen fiatal atya adott nekem olyan útmutatást.
Hogy le tudtad tenni ezt a keresztet.
Pontosan így van, és teljesen másképp tudtam onnantól fogva viszonyulni az egész családhoz, az egész élethez, mert bántott és gyötört a dolog. Tehát én magam a mai napig is, mint minden más ember, földi halandó, tele rengeteg bűnnel, de hát ugye elesik az ember, utána igyekszik megtisztulni, és újra fölállni, és folytatni.
Kedves Erzsike, ugye a beszélgetés során már említetted, hogy Horthon az egyházközség életében aktívan részt veszel. Milyen feladatokat látsz el?
Hát a kérdés jó, köszönöm. Több feladatom is van, illetve hát én feladatnak nem teherként, tehát édes teherként élem meg ezeket a dolgokat. Tulajdonképpen van egy rózsafűzért csoport, aminek én vagyok a rózsafűzéres dajkája, mert úgy szerveztem meg, hogy a rózsafűzéres anya, akkor egy fiatal lány legyen, mert fiatalokból hoztam én ezt létre annak idején sok-sok évvel ezelőtt. A kis Szent Terézima misszió csoportot én szerveztem meg Horthon, 71 nehány tagot számlálunk.
És az miből áll ott? Mit tesztek?
Tehát a kis Szent Teréz ima misszió tagjai jelenleg élő atyákért, illetve kispapokért imádkoznak név szerint. Nem úgy, hogy Kovács Jánosért, hanem János atyáért például. És ugye ennek Hollóni Magda a fő szervezője, országos vezetője, illetve már azóta lehet, hogy változás történt. Régen beszéltem vele, mert szerette volna már átadni ezt a feladatot másnak. Nem tudom, sikerült-e már. A Jézus Szíve családok életében is aktívan részt veszek. Amikor Horthon került megrendezésre az országos Jézus Szíve találkozó, az akkori atya azt mondta, hogy főszervezőnek megnevezte a kántordiakónus urat és engem, hogy kettőnket szeretne.
Gratulálok.
És hát azt gondolom, hogy mi ezt a komámmal szívvel, lélekkel megoldottuk, megcsináltuk, és a mai napig szívesen emlékszem vissza erre a találkozóra.
Ez mikor volt körülbelül?
Hát 15 éve biztos volt már, de szerintem nagyon jól sikerült. Mai napig ápolunk kapcsolatokat azok közül, a Jézus Szíve család vezetői közül, akik még élnek, és itt voltak ezen a találkozón. És a Pálos Engesztelő családban imaharcos feladatokat is ellátok, ami azt jelenti, hogy ha valakinek problémája van, és imát kér, van egy e-mailes rendszer, akkor az imaharcosok megkapják ezeket az imaszándékokat, és 3-4-5 napon keresztül annak az imaszándéknak a megvalósulásáért imádkozunk.
Kedves Erzsike, köszönöm szépen a beszélgetést, és úgy gondolom, hogy a rádióhallgatók nevében is köszönetemet fejezhetem ki, hogy az életedből ilyen sok részt és ilyen sok érzelmet megosztottál. Azt kívánom, hogy a szűzanya oltalma kísérjen és vezessen életutadon, és sok-sok erőt adjon mind a munkádban, mind a családi életedben a betegek ápolására. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, Berta Imrénével, a Horthy Diófa Szociális Szolgáltató Intézmény vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.